Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Római Levél előadás sorozatnak a folytatásán. A Római Levél 9. fejezetének az első versétől a 23. verséig terjedő szakaszt szeretnénk a mai estén átgondolni. És mondhatnánk azt, hogy itt egy újabb szakaszt kezdünk el a Római Levél tanulmányozásában. Az elmúlt alkalommal a predesztináció gondolatkörével foglalkoztunk, azaz az isteni előre rendelkezés, előre rendelés gondolatával foglalkoztunk, amely gondolatilag az üzenet szempontjából, a levél üzenete szempontjából inkább még az előző gondolathoz tartozott. Tudnélik azért, mert szólt Pál apostol arról az útról, amelyen keresztül az Isten megváltoztatja az ember életét, ahogyan hit által az ember megváltozhat és megszabadulhat a bűn uralma alól, és ezután azért sorolom ide ezt a szakaszt, mert ezután annak a biztosítékát adta meg, hogy mi a garancia arra, hogy ez a sok buktatóval járó folyamat, amely nem egyértelmű és nem evidens, hogy végig fog menni az ember életében, hogy megvalósul az ember életében, ennek mi a garanciája mégis? Ugye ezt nem szeretném megismételni, az elmúlt alkalommal végig gondolhattuk, hogy hány buktató van ezen az úton, kezdve azzal, hogy az ember egyáltalán szóba áll a maga helyzetével, szembesülni tud-e a valódi állapotával, de az Isten előre ismerve az ember szívét, előre ismerve az ember lelkületét, viszonyulását, ismerve azt, hogy milyen választ fog adni a szeretetre, az Isten ezt ismerve előre elrendelte, biztossá tette az utat azok számára, akik az Isten szeretetére szeretettel válaszolnak. Erről szól tulajdonképpen az előre rendelkezés, a predesztináció gondolata. Az Isten elrendelte, bizonyossá tette az utat, hogy hogyan ér célba egy ember, az az ember, aki nem keményíti meg a szívét az Istennel szemben, aki nem áll ellen az isteni szeretet hívásának, hanem befogadja az igazság szeretetét, befogadja az Isten szeretetét. Akik az Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik az életükben a jóra, arra a jóra, hogy kialakuljon Jézus Krisztus szerető jelleme, Jézus Krisztus jelleme az ember életében, és így alkalmassá váljon az ember az örök életre. Ez lényegében az isteni előrerendelésnek a gondolata, az üzenete. Itt a 9. fejezettől kezdődően úgy fogalmazhatnánk meg, hogy Pál apostol a 9. fejezettől a 11. fejezetig arról a kérdésről fog beszélni, hogy hogyan alakult Izrael sorsa a hitáltali megigazulás és a predesztináció fényében. Az Izrael kérdést fogja tisztázni az apostol, a kiválasztottság, elhívottságnak a kérdését, a zsidó nép történelmi szerepét és sorsát fogja végig gondolni az apostol a hitáltali megigazulás és a predesztináció fényében. Természetesen ez azt jelenti, hogy mind a hitáltali megigazulás gondolatai szempontjából, mind pedig az isteni előre rendelés szempontjából újabb gondolatokkal fogunk találkozni, újabb szempontokkal fogunk találkozni. Azért szokták talán ezt a kérdést kifejezetten így megközelíteni, hogy az isteni predesztináció kérdése, és nem úgy, ahogy én megközelítettem most, hogy az Izrael kérdés a predesztináció és a hitáltali megigazulás fényében, mert például most a 9. fejezetben, éppen abban a szakaszban, amellyel foglalkozni fogunk, szól az Istennek arról a magatartásáról, arról a rendelkezéséről, amely azokra vonatkozik, akik felől nem azt ismerte előre, hogy őt szeretni fogják, hanem azt ismerte előre, hogy el fogják utasítani az ő szeretetét, és akár hogyan közelíti meg az ő életüket, akármennyire hívogatja őket, megkeményítik végül a szívüket az isteni szeretet hívásával szemben. Tehát mondhatnánk így, hogy a 8. fejezet végén, amikor a hit útját, a hitáltali megigazulásnak az útját végig gondolta, és szólt az isteni biztosítékról, akkor szólt az előre rendelésnek, a predesztinációnak az úgynevezett pozitív ágáról, arról az ágról, amely azokra vonatkozik, azokról szól, akik az Istent szeretik. Most pedig szól majd azokról, akik az Istent elutasítják, és akik felől ezt az Isten szintén előre ismerte, lévén, hogy neki megvan a képessége arra, hogy tudja, hogy mi születik meg egy ember életében, hogy egy-egy élethelyzetben az ember hogyan válaszol, sőt azt is meg tudja különböztetni, hogy az ember életében egy elutasítás végleges vagy átmeneti. Mégis azt mondom, hogy a 9. fejezettől gondolatilag már nem kizárólag a predesztináció kérdéséről szól, hanem sokkal inkább szól az Izrael kérdésről, az isteni elhívás kérdéséről, kiválasztás kérdéséről, az elhívott népről, és ennek a keretében ehhez kapcsolódva szól a predesztináció gondolatairól. A 9. fejezet első 5 verse egy új bevezetést ad, érzékelhető itt a témaváltás. Az apostol tudja, hogy nagyon súlyos és nehéz gondolatokat fog megfogalmazni, és ezért a 9. fejezet első 5 versében a saját népe iránti elkötelezettségét fogalmazza meg az apostol. Elolvassom az egész szakaszt, amit ma este venni fogunk, és utána részletezzük. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által. Hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek elszakasztva a Krisztustól, az én atyám fiaiért, akik rokonaim test szerint. Akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, és a szövetségek, meg a törvényadás, és az Isten tisztelet, és az ígéretek. Akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindenek felett örökké áldandó Isten. Amen. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. Sem nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. Azaz nem a testnek fiai az Isten fiai, hanem az ígéret fiai tekinti magul. Mert az ígéret beszéde ez, ez időtájban eljövök, és Sárának fia lesz. Sőt, nem csak pedig, hanem Rebeka is, aki egytől fogant méhében Izsáktól, a mi atyánktól. Mert amikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól, megmondatott neki, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Amiképpen megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondunk tehát? Vajon nem igazságtalanságé ez az Istentől? Távol legyen. Mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök. És kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a fáraónak, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondod azért nekem, miért fed hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon? Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni, és hatalmát megismertetni kívánván nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre készítettek, és hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket előre elkészített a dicsőségre. Mit szólhatsz ellene? Az első 5 versben tehát az apostol Mielőtt kimondaná ezt a megdöbbentő állítását, hogy nem minden izraelita izraelita. Azelőtt szeretné leszögezni, hogy amit ő mond, amit ő az ezt követő szakaszban egészen a 11. fejezet végéig kifejt, és ami nagyon sok szempontból negatív a zsidó népre nézve, azt ő nem zsidó gyűlöletből mondja. Ezért kezdi azzal, hogy a lelkiismeretére hivatkozik, és azt mondja, hogy én a valóságot mondom most, én nem hazudok, a lelkiismeretem a bizonyság erre a Szentlélek által megvizsgálva, a Szentlélek által tesz bizonyságot velem együtt a lelkiismeretem erről, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek elszakadva Krisztustól az én atyám fiaiért, akik rokonaim test szerint. Amit mond, nem azért mondja, mert nem vállal velük közösséget, nem azért mondja, mert megtagadja a saját származását, ő is zsidó származású, ő is az Izraelhez tartozik, és elkötelezett arra, hogy ő értük is szolgáljon. Pál apostol életveszélybe is került azért, mert szeretett volna segíteni saját honfitársainak. Szeretett volna segíteni nekik, hogy megértsék, megismerjék az Isten szerető hívását. Ezért hangsúlyozza azt, hogy a ő lelkiismerete bizonyítja azt, hogy amit mond, az igazság, az úgy van, hogy ő nem szembefordult a népével, ő nem kárt akar okozni a népének, ő segíteni szeretne. Ő maga, ha lehetséges volna ilyen, vállalná a kárhozatot is, hogyha ezzel segíthetne. Természetesen ezt tudja jól, hogy ez nem lehetséges. Az ember nem hozhatja meg ezt a döntést, ezt egyedül Jézus Krisztus hozhatta meg. De hogy kifejezze a ragaszkodását, ezért mondja azt, hogy inkább lennék én magam átokká is, hogyha kell, hogyha ezzel segíthetnék az én atyám fiain, segíthetnék az én népemen. Ugyanez a lelkület mutatkozik meg itt Pál apostolban, mint ami Mózesben volt, aki amikor az Isten azt mondta neki, hogy eltörlöm ezt a népet, amely fellázadt ellenem. Akkor Mózes könyörgött a népért, és azt mondta, hogy inkább engem törölj ki a te könyvedből, de őket vidd be, ővelük legyél kegyelmes. Az Isten neki is azt mondta, hogy amely lélek vétkezik, azt töröltetik ki az én könyvemből. Az élet könyvében nem maradhat benne senki más érdeméért, másnak a kedvéért. Nem helyettesíthet senki. Minden ember saját maga kell, hogy az Isten ítélő széke előtt megálljon, és számot adjon arról, hogy milyen életet élt, milyen döntéseket hozott. Ezért nem lehet, hogy Pál apostol maga átokká legyen az atya fiaiért, de az elkötelezettségét szeretné ezzel érzékeltetni. És itt tömören elmondja, hogy mi mindent gondol Izraelről, milyen kiváltságokban részesült Izrael. Akik izraeliták, akiké a fiúság. Ugye, akiket izraelitáknak neveznek, akik Izrael leszármazottai, akik örökölték Istentől a fiúvá fogadást. Tudnélik, hogy Isten magához fogadta a zsidó népet, kiválasztotta a népek közül a zsidó népet, és mint a maga gyermekeivel úgy bánt velük. Az izraeliták ebbe születtek bele. Ők örökség szerint az Isten fogadott gyermekeinek számítottak. Akiké a fiúság, a fiúvá fogadás kifejezés van ezen a helyen. Az adoptálásnak a gondolata van ezen a helyen. Akiket az Isten a maga fiaivá fogadott. Akiké a fiúság és a dicsőség, az ezzel együtt járó dicsőség, a szövetségek, meg a törvényadás, és az Isten tisztelet, és az ígéretek. A zsidó nép elnyerte a fiúváfogadást, hogy az Isten gyermekei legyenek, és ez meglátszódjon az életükön, hogy azzal a dicsőségben részesüljenek, ahogyan az Isten megkülönbözteti és megáldja őket. Szövetséget kötött velük, ezt a szövetséget megkötötte Ábrahámmal, aztán megújította a maga szövetségét Isten az ősatyákkal, megkötötte az egész néppel, Kánaánba való bevonulás után megújították ezt a szövetséget, az Isten többszörösen kötött szövetséget a zsidó néppel, a zsidó nép leszármazottaival, Ábrahám leszármazottaival is. Nekik nyilatkoztatta ki a törvényt, abban az egyedülálló kiváltságban volt része ennek a népnek, hogy a Teremtő Istennek a szavát hallhatták, hogy megrendítő körülmények között az egész nép tanúja volt a tíz parancsolat kinyilatkoztatásának. Ugye a tíz parancsolat ezért egy különleges szakasz a Biblián belül, mert az Isten nem pusztán prófétán keresztül nyilatkoztatta ki az ő törvényét, hanem a tíz parancsolat egyedülálló több szempontból is, egyedülálló azért, mert egy egész nép hallotta ennek a kinyilatkoztatását. Az a több milliós tömeg hallotta. Ők voltak a tanúi a Földön annak, hogy van egy élő Isten, van egy teremtő Isten, és annak a teremtő Istennek van akarata, van törvénye az ember számára. És ők őrizték az Isten írott törvényét, amelyet az Isten saját kezével írt le. Ez is egyedülálló. A Bibliában nincs több ilyen szakasz, amit az Isten saját maga foglalt írásba. Ezt a népet az Isten elhívta, kiválasztotta, magához fogadta, hogy a világ számára bemutassa rajtuk azt, hogy mit szeretne minden néppel tenni. Azért hívta el, hogy bennük megmutassa azt, hogy mindenkit hív, és mindenkinek ugyanezeket az áldásokat szeretné átadni. Ők voltak azok, akik őrizték az Isten igazi tiszteletét ezen a földön. Az emberiség elindult, egy közös úton indult el, volt egy közös istenismeret, örökség. Ádám több évszázadon keresztül élt együtt az utódokkal, és átadta az istenismeretet. Azonban megjelent a bálványimádás, ahogy a római levél fogalmazott, azért, mert az Istent nem mint Istent tisztelték, sem nem emlékeztek meg a hálatartozásról. Ez törvényszerűen maga után vonta, hogy ez az istenismeret kezdett eltorzulni. A zsidó népet azért kellett elhívni, hogy az Isten gondoskodjon az ő megismerésének a lehetőségéről, és az ő igazi tiszteletének az ismeretéről. Akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus. Közülük származott a messiás, a megváltó, test szerint Dávid leszármazottja volt, test szerint Jézus Krisztus, aki mindenek felett örökké áldandó Isten. Ez az egyik legnyilvánvalóbb hely, amely Jézusról, mint Istenről, mint áldandó Istenről beszél. Krisztus emberi lény és isteni lény, és az emberi oldalon a zsidó népből származott. Az Isten elhívta ezt a népet a tiszteletére, az ismeretére, hogy rajtuk keresztül másokat hívjon, és kiválasztotta ezt a népet azért, hogy az egész világ számára megváltásról gondoskodjon. Hatalmas nagy kiváltságban van, volt része a zsidó népnek. Pál apostol mindezeket elősorolja azért, hogy amikor utána megvizsgálja az ő elhívásuk kérdését, és felteszi azt a kérdést, hogy kik az izraeliták, és hogy vajon ez Isten elvetette Izraelt, hogyan gondolkozzunk erről a kérdésről, akkor nyilvánvalóvá tegye, hogy ami választ ad, az nem gyűlöletből fakad, az nem elutasításból fakad. Mindezek tudatában, mindezeket értékelve, mindezeknek a fényében szól erről a kérdésről. Az Isten tehát kiválasztotta Ábrahám leszármazottait, az izraelitákat, megajándékozta hatalmas ígéretekkel, abban a kiváltságban volt részük, hogy megismerhették az igaz Istent, az élő Istent, azon az úton tisztelhették, azon a módon tisztelhették, hogy azt az Isten elfogadta és megszentelte. Abban a kiváltságban volt részük, hogy az Isten fiaivá fogadta őket, és ezért vezette az ő életüket, prófétákat küldött hozzájuk, szövetségesként viselkedett velük. Abban a kiváltságban volt részük, hogy legelőször találkozhattak az isteni megoldással, a megváltással, közöttük lépett fel a messiás, közöttük hozta meg az áldozatot. Azonban a népnek a nagy része mégsem töltötte be azt a feladatát, hogy rajtuk keresztül a világ megismerhesse az Isten üzenetét. Ezt a kérdést már érintette az apostol a 3. fejezetben is, ahol azt tette fel kérdésként, hogy vajon az Isten hűségét nem teszi hiába valóvá az emberi hűtlenség? Nem fáradozott hiába az Isten a történelemben, amikor annyi hűtlenség jellemzi ennek a népnek a történelmét? Pál apostol itt a 6. verstől erről a kérdésről fog szólni. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde. Mondhatnám így, hogy ez egy alaptétel, ez egy axióma. Az Isten beszédének az a jellemzője, hogy beteljesedik. Az Isten megvalósítja az ő beszédét. Amit ő megígért, amit ő kijelentett, az megvalósul. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az Isten módosított az ő beszédén, és nem valósult meg az ő beszéde mégsem. Akkor valami más következtetésre kell jutni. Ez az, amit itt megfogalmaz az apostol, hogyha nem lehet, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde, ha nem lehet azt mondani, hogy az Isten beszéde nem valósul meg, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók, sem nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók. Hát, hogyha az Isten beszéde nem hiúsul meg, de látszólag mégsem valósult meg Izrael életében, akkor ebből azt mondja, arra a következtetésre kell jutni, hogy meg kell különböztetnünk testi leszármazottat és valóban elhívottat. Nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől származnak. Elég megdöbbentő és elég felkavaró állítás ez, főleg egy zsidó hallgató számára. Megkérdőjelezni az Istenhez tartozásomat, az Isten népéhez tartozásomat, ez egy elég felkavaró dolog, egy elég felkavaró gondolat, állítás. Ezt valahogy igazolni is kell. Hogyan lehet igazolni azt az állítást, azt a gondolatot, hogy nem minden izraelita, nem minden zsidó ember valódi zsidó. Vannak nem zsidó zsidók is. Ábrahám példáját hozza fel. Nem mindnyájan fiak, akik Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. A hanem után idézőjelet lehet tenni, ószövetségi idézet következik. Izsákban neveztetik neked a te magod. Vagyis az Isten Izsákot ismerte el törvényes örökösnek. Az ígéretek az elhívásnak az örökösének. Az elhívás örökösének. Ábrahámnak két gyermeke született. Hosszú ideig várakozott Izsák megszületésére, és a várakozás közben volt egy olyan alkalom, amikor elcsüggedve a hosszú várakozásban emberileg cselekedett, a nép szokása szerint, a környező népek szokása szerint cselekedett felesége tanácsára, és a szolgáljától a szolgáló lányt vette feleségül, a felesége szolgáló lányát, és született egy gyermeke, Izmael. Ennek a gyermeknek a megszületése, nyugodtan kimondhatjuk, nem a hit eredménye volt, és nem az Isten akarata volt, emberi próbálkozás volt, hogy valami módon az ígéret teljesedjen, hogy Ábrahámnak lesz utóda, hogy lesz gyermeke. Megszületett Izmael, de az Isten nem ismerte el Izmael törökösnek. Ábrahám fel is sóhajt, vaj, ha élne előtted Izmael. És az Isten azt mondja, hogy minden bizonnyal Sárától fog születni az ígéret gyermeke. Ez az, amire utal az apostol, erre a történetre. Ábrahámnak tehát két gyermeke volt, az egyik gyermeke emberileg született meg, test szerint született meg. Mondhatnám így is, hogy csüggedésből, egyfajta hitehagyásból született meg. A másik gyermek pedig az ígéret gyermekeként minden emberi realitás ellenében született meg hitáltal. Semmi realitása nem volt annak, hogy gyermekük szülessen, de erről a 4. fejezet kapcsán hosszasabban szó volt, úgyhogy most nem térünk ki. Itt tehát az első állítást, az állításnak az első igazolása. Már Ábrahámnál lehet látni, hogy nem minden leszármazott az ígéret örököse, Csak a hitből való az ígéret örököse, így összegzi ezt a gondolatot az apostol, azaz nem a testnek fiai az Isten fiai, hanem az ígéret fiai tekinti magul, mert az ígéret beszéde ez időtájban eljövök, és Sárának fia lesz. Tehát nem a testi leszármazottak a gyermekek, hanem akik az ígéret szerint, az ígéret alapján kapcsolódnak az Istenhez, és öröklik az Isten ígéretét. Akik hitáltal születnek meg. Azt mondhatjuk tehát, hogy Pál apostol arra mutat rá, hogy nem elég a zsidó származás. Nem volt elég, hogy valaki beleszületett ebbe a népbe, ennek a népnek a közösségébe, nem lett automatikusan örököse az isteni ígéreteknek, csak akkor, hogyha hitre jutott, hogyha az Isten ígéreteit hittel megragadta, és így az ígéret gyermekévé vált. Azonban ebbe a példába bele is lehetne kötni, mert lehet azt mondani, hogy igaz, hogy Ábrahám gyermeke mind a kettő, de két anyától származik. Ezért Pál apostol most egy másik példát hoz, és abból egy más gondolatot is le fog vezetni. Sőt, Rebeka is, aki egytől fogant méhében Izsáktól, ami atyánktól. Nem csak Ábrahám példájából érthetjük meg azt, hogy nem minden izraelita valóban örököse az ígéretnek, és sorolható a lelki Izraelhez, sorolható az örökösök közé, hanem Rebeka példájából, Izsák és Rebeka történetéből is lehet ezt az állítást igazolni. És itt már ugyanaz az anya, ugyanaz az apa, és ráadásul egyszerre születnek meg a gyermekek, lévén, hogy ikrek. Ugyanabban a családban nőnek fel, ugyanazokon a tapasztalatokon mennek át, és még ha van is különbség a nevelésükben, mert elolvashatjuk azt Mózes első könyvében, hogy Izsák inkább szerette Ézsaut, Rebeka pedig inkább szerette Jákobot, de azért mégis azt mondhatjuk, hogy egyszerre nőttek fel. Ugyanazokat a kiváltságokat kapták tehát meg. Ezt mondja róluk, Rebeka példája is itt állhat előttünk, aki egytől fogant méhében, Izsáktól, ami atyánktól, mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Isten kiválasztás szerint való rendelete megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól, megmondatott neki, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. A történetet elolvashatjuk Mózes első könyvében, ahol azt olvassuk, hogy Rebeka méhében az ikrek tusakodtak egymással, háború volt már ott is. És Rebeka ezt érezve megkérdezte az urat, hogy miért van ő így. És az Isten azt válaszolta neki, hogy a méhében két nagy törzs, két nagy nemzet tusakodik egymással, két nagy nemzet fog származni tőle, és a kisebbik fog uralkodni a nagyobbikon. A később született lesz az első szülöttségi áldás örököse, ő lesz a nagyobb. Az Isten tehát már a születésük előtt kijelentette, hogy Jákob lesz az örökös, Ézsau pedig nem tartozik a lelki Izraelbe az örökösök közé. Ezt emeljük ki az apostol ezzel kapcsolatban, hogy ez azért történt, hogy megértsük, hogy az elhívás, a kiválasztás nem testi leszármazás alapján van, de nem is a cselekedetek alapján van. Az elhívás és a kiválasztás nem a cselekedetek alapján van, hanem az Isten rendelete szerint, az isteni előre rendelés alapján az elhívótól, az Istentől származik. Az Isten hívja tehát az embert, és nem azért, amit cselekszik az ember, hanem mondhatnánk így is, hogy annak ellenére, amit cselekszik az ember. Ez egy elég döbbenetes gondolat. Mindezt megtetézi az apostol azzal, hogy beidézi Malakiás próféta könyvéből, Malakiás könyve első fejezet második versét, azt az igét, amelyik azt mondja, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Nem elég, hogy az Isten a születésük előtt megkülönbözteti őket, és azt mondja, hogy Jákob a másodszülött lesz az első szülöttségi áldás örököse, ő lesz a nagyobb, hanem még ráadásul azt is kimondja, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Hát ez így első hallásra enyhén szólva botrányos. Hát milyen Isten az ilyen Isten? Kicsoda akkor az Isten? Lehet az Isten a szeretet Istene? Lehet az Istenről úgy gondolkozni, hogy személyválogatás nélküli lény, személyválogatást elkerülő lény az ítéletben? Hát hogy van ez, hogy Jákobot szerettem és Ézsaut gyűlöltem? Nem igazságtalanság ez az Istentől? Hát ez így ebben a nézőpontban ez felháborító. Még semmit nem tett. Szerencsétlen gyerek még meg se született. És már akkor különbséget tett köztük az Isten? Hát nem igazságtalanság ez? Gondoljunk ennek egy kicsit a mögé ennek a történetnek. Mert Pál apostol azt mondja, hogy ez szó sincs igazságtalanságról. Távol legyen az, hogy az Istenről ezt feltételezzük. Megérthetjük-e vajon azt, hogy mit jelent ez a gondolat, hogy az Isten nem a cselekedetek alapján hív el, hanem az ő saját rendelete, a saját végzése alapján. Megérthetjük-e vajon azt, hogy miért mondja azt az Isten, hogy Jákobot szerettem és Ézsaut gyűlöltem, és miért tesz különbséget közöttük már a születésük előtt? Közelítsük meg onnan ezt a kérdést, hogy feltesszük azt a kérdést, hogy vajon a cselekedetek alapján el lehetette volna hívni akár Jákobot, akár Ézsaut. Ha elolvassuk Mózes első könyvéből az ő történetüket, akkor azt kell mondanunk, hogy nem. Hogy a cselekedetek alapján egyikőjüket sem lehetne kiválasztani, és az üdvösség örökösévé tenni. És nem csak róluk lehet ezt elmondani, hanem a római levél első három fejezetének a fényében minden emberről el lehet ezt mondani. Nincsen olyan ember közöttünk, akit az Isten a cselekedetei alapján kiválaszthatna az üdvösségre. Ez egy elég megrázó állítás, de ezt, hogyha az első három fejezetet végig gondoltuk a római levélben, akkor nem tudtuk kikerülni. Mindenki vétkezett, mindenkinek van felelőssége abban, hogy vétkes. Minden ember letért az Isten útjáról. Ez alapján senki nem lehet az üdvösség részese. Sőt, hogyha egy kicsit tovább gondolkozunk, akkor a külső szemlélés alapján, pusztán a cselekedetek megvizsgálása alapján azt kell mondanunk, hogy Jákob kevésbé lehet elhívott, mint Ézsau. Mert mi történt az egyik fiúval, és mi történt a másik fiúval? Ézsauról azt olvashatjuk, hogy ő egy olyan ember volt, aki szerette a vadászatot, gyakran járt el vadászni, és az egyik alkalommal megérkezve, elfáradva a vadászatban, megérkezett, és Jákob pedig éppen valamit főzött. Ézsau egy vad, durva természetű ember volt természete szerint, Jákob pedig egy szelíd ember volt, aki inkább otthon szeretett lenni, állattenyésztéssel foglalkozott, és amit láttuk, főzött. És amikor megérkezett, akkor éhes volt Ézsau, ott volt előtte az étel, gőzölgött, érezte az illatát, ki volt fáradva, és enni kért természetesen a testvérétől. És egy nagyon érdekes dolog történik. Azt mondja Jákob, enged, add el hát nekem azonnal a te elsőszülöttségedet. Tehát megkéri Ézsau, hogy hadd egyek az ételből, amit főztél. Erre a testvére megszól, és azt mondja, add ide nekem az első szülöttségedet, add el nekem az első szülöttségedet, és adok neked enni. Egy szép kis testvér. Amikor azt mondja Ézsau, hogy íme én halni járok, mire való nekem az én első szülöttségem? Én veszélyek között élek, állandó veszélynek van kitéve az életem, ugyan mire való nekem az első szülöttségi áldás? Akkor Jákob azt mondja, esküdjél meg nekem! Ézsau megesküszik rá, és leül és megebédel. Persze nem akarom én Ézsau cselekedetét olyan nagyon mentegetni sem, mert azt tudnunk kell, hogy az első szülöttségi áldás annak két része volt, és egy nagyon jelentős áldás volt. Az első szülött örökölte a vagyonnak a nagyobb részét, de ezzel együtt örökölte azt a lelki elhívást, amit Ábrahám megkapott, és amit örököltek tőle. Ő volt az, aki az Isten tiszteletét tovább gyakorolta, akinek képviselnie kellett az Isten tiszteletét a családban. Ezt vetette meg Ésau. Nem csak az anyagi javakat, hanem a lelki ígéretet, a messiásra vonatkozó ígéretet, az elhívást. De amint látjuk, Ésau ezt úgy tette, hogy volt egy helyzet, amelyben ott gőzölgött az orra előtt az étel, éhes volt, és ebben a hirtelen előállt helyzetben nem gondolkozott ő sokat, mint ahogy egyébként sem gondolkozott sokat. Hasonlítsuk össze ezt a magatartást Jákob magatartásával. Egyrészt azzal, ahogyan itt viselkedett. Ahogyan itt egy tál lencséért megkívánja szerezni az elsőszülöttségi áldást, kihasználva a testvérének a jellemgyengességeit, a testvérének azt a vonását, hogy most és azonnal kell kielégíteni az én vágyaimat. Amikor azonban eljön az a nap, amikor Izsák úgy dönt, hogy átadja az elsőszülöttségi áldást Ésaúnak, akkor még döbbenetesebb események történnek Jákob életében. Ugye elmondja Izsák Ésaúnak, hogy menj, fogjál vadat, készítsd el azt az én szám íze szerint, hogy megáldjon téged az én lelkem, mert én rövidesen meg fogok halni. Ésaú elmegy, hogy vadásszon, de Rebeka meghallotta, hogy mit beszéltek egymással, és Rebeka nagyon szerette volna, hogy az első szülöttségi áldást Jákob örökölje, az ő kedves gyermeke örökölje. Egyrészt ott volt az Isten ígérete, nyilván ez is ott volt az ő gondolataiban, másrészt pedig azért a kedvenc gyermeke volt, a szeretett gyermeke volt a két gyermek közül. És Rebeka a következőt mondta Jákobnak. Elmondta, hogy menjen el, fogjon a nyájból egy kecskét, és ő azt elkészíti úgy, ahogyan azt az édesapja szereti, és menjen be, és nyerje el az elsőszülöttségi áldást. És most figyeljük meg, hogy hogyan jár, hogy mit tesz Jákob ekkor, mit mond Jákob ekkor. Jákob pedig ezt mondja Rebekának. Íme az én bátyám Ézsau szűrös ember, én pedig sima vagyok. Ne talán megtapogat engem az én atyám, s olyan leszek előtte, mint valami csaló. És akkor átkot és nem áldást hozok magamra. Hát kérdezem meg, tudja, hogy mi a helyes? Tudja, hogy helytelen az, amit tenni készülnek? Működik a lelki ismerete. Ézsaunál nem láttunk ilyen jelzést. Talán idő sem volt rá, mert gyakorlat sem volt benne. Jákobnak működik a lelki ismerete. Rögtön elmondja, hogy ne, de édesanyám, hát ha kiderül, akkor én olyan leszek, mint egy csaló. Nem teljesen jól működik. Mert úgy gondolkozik, hogy az a bűn, ami kiderül. Hány ember éli így az életét? Az, ami nem látható, az nem bűn. Ami nem derül ki, az nem probléma. Hát, hogyha kiderül, mert hogy én sima ember vagyok, nincsen szőrzetem. Ézsau meg szőrös ember. Apánk ugyan nem lát, de mi van, hogyha megfog? És kiderül a csalás. Hát nem olyan leszek, mint egy Jákob, mert a neve azt jelenti, hogy csaló. Édesanyja megnyugtatja, azt mondja, hogy szálljon rám az átok. Tegyél csak úgy, ahogyan én mondom. Rábeszéli a fiát. És Jákob hagyja magát rábeszélni. Elkészül az étel, és Jákob bemegy Izsákhoz. Az első kérdés, amit elhangzik, a következő. Bemegy apjához, és ezt mondja, atyám. És azt mondta, imhol vagyok. Ki vagy te, fiam? Éljük meg bele magunkat egy kicsit ebbe a szituációba. Tudom, hogy amit tenni készülök, az helytelen. Megszólalt a lelkiismeretem, csak elnyomtuk. És belépek az ajtón, és az első kérdés, amit nekem szegeznek. Ki vagy te, fiam? Nem rogyik össze? Nem kapsz szívinfarktust? Mondta Jákob az ő atyának, én vagyok Ézsau, a te elsőszülötted. Aképpen cselekedtem, amint parancsoltad, kelj fel, kérlek, ülj le és egyél vadászatomból, hogy megáldjon engem a te lelked. Halad előre. Következő kérdés. hogy van az, hogy ilyen hamar találtál, fiam? Nem olyan egyszerű dolog csalónak lenni. Csupa olyan kérdés jön, amivel szemben elég nagy bátorság kell, hogy tovább menjen. Hogy van az, hogy ilyen hamar találtál, fiam? A hazug ember esete. A hazug ember meg a sánta kutya problémája. Jákob válasza, mert az Úr a te Istenet hozta előmbe. Itt már az Istent is belekeveri. Valahogy kell hazudni tovább, hogyha nem akarok szembefordulni magammal. Harmadik kérdés. Jár közelebb, kérlek, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy vajon te vagy-e az én fiam Ézsau, vagy nem? Figyeljük meg, hogy Jákob nem csak azt mondja, hogy te vagy-e az én fiam Ézsau, vagy nem, vagy nem. Gyanakszik. Nem lát, de gyanakszik. Ugye Izsák mondta ezt. Jákob erre odamegy, Izsákhoz, az apjához, aki megtapogatja őt. Következő megszólalása. A szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. Felismertek. És nem ismerte meg őt, mivel kezei szőrösek voltak, mint Ézsaunak, az ő bátyjának kezei. Annak okáért megáldotta őt, és mondta. Te vagy, fiam, Ézsau? Az utolsó kérdés. Te vagy, fiam, Ézsau? Én vagyok. Most tegyük egymás mellé a két embert. Az egyik megjött éhesen, és evett. És megvetette az első szülöttségi áldást. A másik kezdettől fogva küzd a lelkiismeretével, de végig halad a lelkiismeretével szemben a rossz úton. Hagyja magát rábeszélni, és csupa olyan kérdést kap, ahol az Isten megállította volna őt. Ahol a lelkiismeret közepébe talált bele, arra mutatott rá, arra kérdezett rá, ami a legkínosabb kérdés volt. És megy tovább, és megy tovább, és lépésről lépésre megy tovább. Hát most akkor melyiket lehet elhívni? Melyik a súlyosabb? Hát ebben a szituációban én azért kimerem mondani, hogy ez a helyzet, ez egy sokkal súlyosabb helyzet Jákob életében, mint amit Ézsau tett. Mert a lelkiismerete megszólalt, nem meggondolatlanul cselekedett, nem hirtelenkedve cselekedett, hanem makacsul ment szembe a helyessel. Úgy, hogy tudta. Úgy, hogy tudatában volt annak, hogy amit ő csinál, az csalás. És akkor el lehet hívni? Cselekedetek alapján nem lehetett volna elhívni sem Ézsaut, sem Jákobot. Jákobot még kevésbé lehetett volna cselekedetek alapján elhívni, mint Ézsaut. De akkor mi volt az a különbség, amire az Isten azt mondta, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem? Hát, hogyha nem a cselekedetek szintjén van ez a különbség, akkor valahol mélyebben, az indítékok szintjén. Az Isten látta azt, hogy Ézsau hirtelenkedő, kívánságot kielégítő magatartása mögött egy olyan belső lelkület van, egy olyan belső indulat, gondolkozásmód, indíték van, amely lényegében az Istennel fordul szembe, amely az Istennel nem akar közösséget ápolni, és nem keresi az Istent. Jákobról pedig azt látta az Isten, hogy nem találja jó utat, nem találja jó megoldást, de látta a lelke mélyén a vágyódást az Isten után, az Isten áldása után, és ez a különbség a kettő között. És akkor most ennek fényében tegyük fel a kérdést, hogy ez most igazságtalanság volt az Istentől, hogy Jákobot kiválasztotta, elhívta, és Izraellé győztessé tette? Azt hiszem, hogy ki kell mondani, hogyha az Isten ezt nem tette volna meg, ha az Isten nem megelőlegzett kegyelemmel fordult volna Jákobhoz, hanem csak a cselekedeteket nézi, és a cselekedetekből kívánja levonni azt a következtetést, hogy szereti őt, vagy nem szereti, akkor nem hívhatta volna el. Akkor Jákob élete nem tud megváltozni, és az a vágy, ami a lelke mélyén ott volt, az a vágy, az soha nem válik gyakorlattá, gyakorlati cselekedetté. Az Isten tehát azért hívja el az embert a kiválasztás alapján, mert ő az előre ismerésével tudja, hogy kik azok, akiknek a lelke mélyén ott van a készség az igazság befogadására. Kik azok, akik inkább szeretni fogják az igazságot, mint a hamisságot. Kik azok, akiknek tele van az élete ugyan bűnnel, nyomorúsággal, akinek az életében ott van a bűn szeretete is, de akiben ott van az igazság utáni vágyakozás is, és akit el lehet odáig vezetni, hogy inkább szeresse az igazságot, mint a hamisságot. A valóságban ez a történet, ez nem az igazságtalanságról, hanem egy sokkal magasabb rendű igazságosságról szól. Arról az igazságosságról, amely abból indul ki, hogy tudom, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Amely abból indul ki, hogy tudom, hogy az ember külső cselekedetei, látható dolgai nem mindig tükrözik azt, ami a szívben van. Sőt, nagyon sokszor pontosan az ellenkezőjét tükrözik. Ezért az Isten nem szemeivel ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, hanem igazságban és szeretetben ítéli meg az ember életét. Azt jelenti, hogy a cselekedetek mögött megvizsgálja az ember indítékát, megvizsgálja az embernek a szívbeli készségét, és hogyha azt látja egy ember életében, hogy készségessé tehető, hogy érte munkálkodva az igazság szeretete fölé tud kerülni a bűn szeretetének, fölé tud kerülni a hitetlenségnek, akkor az Isten kimunkálja ennek az embernek az életében, hogy végül a cselekedeteiben is láthatóvá váljon az igazi választása, az igazi személyisége, az igazi lénye. Hogyha az Isten ezt nem tenné, akkor senki nem tudná megmutatni azt, hogy ő szereti az Istent. Az Isten szeretete Jézus szavai szerint nem más, mint a neki való engedelmesség. Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, mondja az Új Szövetség. De az Isten iránti szeretetet az Isten segítsége nélkül, az Istennek a megelőlegzett kegyelme, elhívása és értünk végzett munkája nélkül egyikünk sem tudja a gyakorlatban kimutatni. Ezért hatalmas nagy örömüzenet az Isten elhívásáról szóló tanítás. Nem valami félelmetes üzenet, nem valami isteni személyét megkérdőjelező gondolat, hogy hát azért nem lehet tudni, hogy most az Isten tényleg a szeretet Istene? Hogy az Isten tényleg nem személyválogató? Milyen önkényes alapon választ ki embereket az Isten? És kiderül az, hogy az Isten nem önkényes alapon választ ki. Az Isten előre ismeri azt, hogy ki az, aki az igazságból való, ki az, aki szeretni fogja az igazságot, ki az, aki befogadja az igazság szeretetét az ő üdvösségére. Az Isten ezt a vágyat, ezt a cselekedetek szintjén nem tetten érhető vágyat, ezt látja. És azért, hogy az ember élete valóban átformálódhasson, átalakulhasson, elkezd munkálkodni az emberért már akkor, amikor az ember még a lázadás útján jár. Ezért nem a cselekedetek alapján hívja el az embert, mert úgy nem hívhatná el, hanem a szívére tekintve, a szívbeli vágyakozásra tekintve, a maga kegyelmében elrendeli az ember elhívását. Ezért folytatja úgy az apostol a római levélben a gondolatmenetet, amikor mindezt szeretné, ha végig gondolná minden olvasója, ezt a különbséget, hogy szó sincs igazságtalanságról, mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Ezt megint lehet rossz módon felolvasni, lehet azt mondani, hogy én könyörülök azon, akin könyörülök. És én kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Hát én döntöm el, hogy kinek könyörülök, én döntöm el, hogy kinek kegyelmezek. Én könyörülök, akin könyörülök. Meg kegyelmezek, akin kegyelmezek. Az eredeti szöveg az egy kicsit segít abban, hogy ne így közelítsük meg. Hanem valahogy így olvashatjuk, hogy Én valóban könyörülni fogok azon, akin könyörülök. Én valóban meg fogok kegyelmezni annak, akinek kegyelmezek. Lehet az életünk telve bűnökkel, amiért az Isten haragja joggal sújthatna le ránk. Azonban, ha az Isten azt látta, hogy mi nem keményítjük meg a szívünket az ő szeretetével szemben, ha azt látta, hogy felkelthető, felgerjeszthető bennünk a vágyakozás ő utána, és ez a vágy, ez elhatározássá érlelhető, és szilárd akarattá, odaszánássá érlelhető, és erőt adhat ahhoz, hogy végül cselekedetté váljon, akinek az életében az Isten ezt látta, afelől elrendelte, hogy el fogja őt hívni. És akit az Isten elhívott, azon még nem látszik, hogy belőle mi lesz. Nem látszik, hogy ő egy bűntől megszabadult, szent ember lesz. Az Isten számára a bűntől elkülönült ember lesz. Ezért az Isten azt mondja, hogy én meg fogok könyörülni azon, akin könyörülök. Én valóságosan könyörülök azon, akin könyörülök. És megkegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. De itt nincsen benne ebben a mondatban az, hogy mi. Mi nem azé, aki akarja, és mi nem azé, aki fut, és mi a könyörülő Istené. És nyugodtan ki lehet egészíteni ezt a gondolatot, ezt a mondatot két gondolattal is. Az előbbieket végig gondolva kimondhatjuk azt, hogy az üdvösség az nem egyszerűen azé az emberi, aki akarja, és nem is azé az emberi, aki végigjárja az utat, és végigfutja a küzdőpályát, hanem az üdvösség az a könyörülő Istené, mert az egész folyamatot a könyörülő Isten indítja el az ember életében. Mert ha az Isten nem hívna el, ha az Isten nem adná a kegyelmét, ha az Isten nem keresné meg az embert, ha az Isten nem adna világosságot az embernek, akkor az ember akarni sem tudna, nemhogy járni ezen az úton. Az Isten adja az akarást, az Isten munkája az akarást az ő késztetéseivel, és az Isten adja az erőt a futáshoz. Ezért az üdvösség az az Isten ajándéka. És az üdvösség kegyelemből van, és az ember azt nem érdemli meg, azt ajándékba kapja. És ebből következik az is, hogy ezért a dicsőség is az Istené, hogyha valaki célba ér, ha valaki üdvözülni fog, akkor nem őt kell dicsőíteni érte. Hogy ő milyen jól élt az akaratával, meg hogy ő milyen jól tudott futni, és milyen kitartó volt a hitében, ezért a dicsőség nem az emberi. Mert az Isten munkálta ki az ember életében. Mert az Isten volt az, aki egyáltalán választási lehetőséget adott. Mert az Isten volt az, aki segített, hogy az ember a sok rossz választás után eljusson oda, hogy a jót választja. És kikristályosodjon az életében, hogy ő tényleg választja a jót, hogy ő tényleg akarja a jót. És eljusson egészen odáig, hogy csak a jót akarja, és a bűnt már nem akarja követni. Mindezért a dicsőség az Istent illeti. Tehát ezt a mondatot, hogy aki, az, annak okáért nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, mind a két gondolattal ugyanolyan értékben kiegészíthetjük. Az Istené a dicsőség, az Istené az üdvösség. Ha valaki üdvözülni fog, azért a dicsőség nem az emberé. Mondhatnám ilyen nagyon leegyszerűsítve. Azért talán nem kéne dicsőíteni az embert, hogy belátta józanul, hogy mi neki a legjobb. Ezért talán nem kéne dicsőíteni. Hát az ember, amikor az Isten útját választja következetesen, akkor a számára legjobbat választja. Azért nem kéne dicsőíteni egy embert, hogy nem volt túlzottan makacs, és nem keményítette meg véglegesen a szívét az Istennel szemben. Ez sem az ő érdeme. Ezt nem kéne ezért dicsőíteni egy embert. Hát nagy dolgot tett, nem? Nem állt ellen az Isten vonzásának. És ez valóban nagy dolog. Egyébként. Nagyon nagy dolog. De azért dicsőség nem jár érte. Sokkal inkább jár a dicsőség annak az Istennek, aki nem hagyott ott a harmadik hívás után sem, meg a negyedik után sem, meg az ötödik után sem, hanem aki naponta hívja az embert,
újra és újra, újra, és nem fárad bele, és nem mondja azt, hogy én már hányszor hívtam, és hányszor mondott nemet. Én nem hívom többször, hanem újra és újra megszólítja, még csak rá nem tudja venni az embert, hogy tényleg döntsön, hogy tényleg odaszánja magát neki, hogy kitartó legyen a vele való közösségben. Tehát azt mondta Pál apostol, hogy nem minden izraelita elhívott, nem minden izraelita valóban izraelita, nem bizakodhat az ember a testi leszármazásban. Mondhatnánk ezt most így aktualizálva, nagyon rövid zárlatosan aktualizálva, nem bizakodhat az ember egy felekezethez tartozásban, hogy ő kereszténynek született, vagy hogy ő a meggyőződése szerint ahhoz az egyházhoz tartozik, amely az Isten egyháza. Mert a zsidó nép példája arra figyelmeztet, hogy nem minden testi leszármazott tartozik az elhívottak közé, csak aki az ígéretek által leszármazott, csak aki a hitből gyermek, a hit gyermeke. És ne dicsekedjen az ember a cselekedeteivel sem, mert az Isten nem a cselekedetek alapján hívott el senkit. Nincs mivel dicsekedjen az ember az Isten előtt. Az ember a jó cselekedeteivel ne dicsekedjen, hanem legyen hálás az Istennek, hogy megszólította, átformálta, és alkalmassá tette az Isten szolgálatára. Az elhívás nem a testi leszármazás alapján van. Nem azt nézi az Isten, hogy mi férfiak vagyunk, vagy nők, gazdagok, vagy szegények, honnan származtunk, hova születtünk. Nem a testi leszármazás alapján, hanem ígéret szerint van az elhívás. Az ígéretbe vetett hit alapján. Nem cselekedetek alapján, hanem az Isten kegyelme alapján, amellyel megajándékozott minden embert, amellyel kiválasztott az ő előre ismerése alapján, kiválasztotta azokat az embereket, akik válaszolnak az ő szerető hívására. Menjünk tovább a gondolatmenetben. Azt mondja az apostol ezután, mert azt mondja az írás a fáraónak, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Ez most megint nem kevésbé megrázó példa. Hát, talán megértettük Jákob és Ézsau elhívásánál, hogy miért mondta azt az Isten, hogy Ézsaut gyűlöltem, Jákobot pedig szerettem. De most itt van egy másik példa. Azt mondja, hogy azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmam, mondja a kivonulás fáraójáról. Van egy fáraó, akit az Isten megkeresett, és akiről azt mondja, hogy én azért támasztottalak téged, vagy az eredeti szövegben, az eredeti helyen, ahonnan idézi az apostol, Mózes második könyve 9. fejezet 16. versében azt mondja, hogy azért tartottalak fent téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat. Most akkor hogy van ez? Az Isten kiválaszt némelyeket arra, hogy a cselekedeteik ellenére elhívja őket az üdvösségre, és nem tekint arra, hogy hányszor mennek a lelkiismeretükkel szemben, hányszor keményítik meg a szívüket, hanem kitartóan munkálkodik addig, míg végül a csalóból Isten győztes harcosa lesz. És vannak némelyek, akiket pedig az Isten azért támaszt, hogy az ő haragját és hatalmát mutassa meg az életükön. És megint veszélybe került a szerető Isten gondolata, nem? Hát hogy van ez, hogy az Isten eldönti, hogy némelyeket csak azért tart támaszt, hogy a rosszat betöltsék, hogy ellenálljanak, lázadjanak, és az ő hatalmát és dicsőségét megmutassa, mondjuk a fáraó esetében azon, hogy akárhogyan összegyűjti a hadseregét, akárhogyan lázad, végül kihozza a rabszolganépet Egyiptomból. Akkor ez most így van, hogy az Isten eldöntötte némely emberről, hogy őt üdvözíteni akarja, némely emberről meg eldöntötte, hogy őt pedig elveszíteni akarja. Amit utaltam erre, ezzel ellentétben van az a bibliai tanítás, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Akkor hogy értsük ezt, hogy akin akar könyörül, akit pedig akar megkeményít. Megint első ránézésre az emberi történetek ezt mutatják. Azt mutatják, hogy van egy ember, akin könyörült, és annak az élete megváltozott, és van egy másik ember, akiről előre kijelentette az Isten, még mielőtt az egész megkeresés elindult volna, hogy meg fogom keményíteni az ő szívét. Akin akar könyörül, akit akar megkeményít. Itt is nézzük meg a történetet. Hát, ha megértünk valamit belőle. Igen, az Isten előre kijelentette a fáraóról, hogy meg fogja keményíteni a szívét. De hogyha tovább olvassuk a történetet Mózes második könyvében, akkor azt látjuk, hogy Isten elküldte Mózest és Áront a fáraó elé, a maga üzenetével, hogy engedje el a népet, hogy tisztelje őt, és a fáraóról azt olvassuk, hogy megkeményítette az ő saját szívét. És a történet elején, a 10 csapás elején, az első csapásoknál azt olvassuk, hogy megkeményítette a fáraó a szívét. A fáraó keményítette meg a saját szívét. Amikor a csapás már túl nagy volt, akkor megalázta magát, akkor engedett, de abban a pillanatban, ahogy a csapás elmúlt, abban a pillanatban úgy gondolta, hogy hát ezért nem lenne jó befektetés elengedni ezeket a zsidókat, a rabszolgáimat. És megkeményítette a szívét, és visszavonta a jó döntését. És egy idő után azt olvassuk, hogy az Isten keményítette meg a fáraó szívét. És ez a kulcs, amit meg kell értenünk. Ugye a Római Levél 7. fejezeténél, amikor arról tartottam előadást, volt egy szemléltetés, hogy amikor az embert az Isten megérinti, akkor milyen reakciót vált ki az emberből. Ugye az ellenkezés reakcióját, az ellenreakciót. Mi történik akkor, amikor az emberben ez a reakció kialakul? Minél erősebb késztetést kap, annál erősebb ellenállást tanúsít az az ember, aki megkeményíti a maga szívét. És ekkor lehetne tenni két dolgot. Lehetne tenni azt, hogy abba hagyja a nyomást az Isten, és vár. És majd idővel újra megkeres. A fáraó esetében az Isten nem tette ezt, hanem újabb megkereséssel és újabb megkereséssel jött, és ez már megkeményítőleg hatott a fáraóra. Belekövesedett abba, hogy megkeményítette a szívét az Istennel szembe, és minél több késztetést kapott, annál keményebbé vált. És most tegyük fel a kérdést, hogy ezt az Isten cselekedte. Akkor miért teszi ezt az Isten? Mi az Istennek a célja ezzel? Én megkockáztatom a választ megelőlegezve, és a folytatás még talán segít. A predesztinációt két szempontból lehet megfigyelni. Az egyik a hívő szempontja, amikor az ember késztetést kap, és azt mondja, hogy én nagyon rossz állapotban vagyok, nekem nagyon sok hibám van, de én elhiszem, hogy az Istennek van hatalma engem megszabadítani, és belekapaszkodok az ígéretbe, hogy ő csak azt kéri tőlem, hogy én ne álljak ellen az ő késztetésének, hanem döntsek úgy, hogy engedek neki. És ezt hozzam meg ezt a döntést ma, és mindig ma éljek, és minden ma hozzam meg ezt a döntést. Ez az egyik oldal a predesztinációnak, és ekkor az Isten azt üzeni, hogy ember, tényleg ne aggódj az üdvösséged miatt, ne aggódj azon, hogy vajon hogyan fogsz megszabadulni, mert én egy tökéletes tervet készítettem a számodra, ismerem a jellemhibáidat, ismerem a gyengeségeidet, ismerem a helyzetedet, tudom, mire van szükséged ahhoz, hogy megszabadulj. Van egy másik oldala a predesztinációnak, amikor az ember kapja az isteni késztetést, és az ember ellenáll. Van olyan, hogy egy ember a szavaival nem áll ellent. Jézus is mondott erről egy példázatot. Azt mondta a fiainak, egy ember két fiának, menjetek el a szőlőmbe kapálni. Az egyik fiú azt mondta, hogy én elmegyek, uram. Aztán nem ment el. A másik fiú azt mondta, hogy én ugyan nem. Aztán meggondolta magát, és mégis elment. Lehet, hogy valaki hangosan azt mondja az Istennek, hogy én elmegyek. Én Isten tisztelő vagyok. Én engedelmeskedek neki. De belül, a gondolataiban, a szívében nem engedelmeskedik neki. Hogyha ez történik, akkor az isteni munka következménye, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy ez az ember, ez megkeményítette a szívét. Tehát az Isten munkálkodik az emberért, és hogy annak milyen hatása lesz egy ember életére, az attól függ, hogy arra milyen választ ad az ember. A megkeresésre milyen választ ad az ember. És ebből a szempontból a predesztináció arra hasznos, ebből a második nézőpontból, a megkeményítés oldaláról, arra hasznos, hogy szétválassza az emberiséget, megítélhetővé tegye az embereket. Engedelmesekké és engedetlenekké. Akiknek a döntéseik azt mutatják, hogy döntöttek az Isten mellett, és választották az igazságot, és akiknek lehet, hogy az életük azt mutatta, hogy ők hívők, lehet, hogy hangosan igent mondtak az Isten hívására, de ellenálltak, és a döntéseik és a cselekedeteik bizonyítják azt, hogy a szívükben a bűnnel tartanak. A predesztináció tehát egyrészt örömhír, másrészt az ítéletnek a híre. Az Isten azt akarja, hogy az emberi élet kikristályosodjon, az ember döntése megszilárduljon, vagy az egyik életrend, a szeretet életrendje, az engedelmesség útja, vagy az önzés útja mellett, és amikor eljön az ítélet, ne legyen kérdés, hogy ki melyik oldalon áll. És ez azért fontos, mert minden ember életében a jó és a rossz az keveredik. Nincsen olyan ember, aki csak rosszat akar kezdettől fogva. És nincs olyan ember sem sajnos, aki csak jót akarna kezdettől fogva. Az ember szereti a bűnt is, meg szereti az igazságot is. A legtöbb ember. Az Isten minden emberért elkezd fáradozni, és eközben napvilágra hozza, hogy mi van a szívében. De az Isten ezt a fáradozást, ezt nem véletlenszerűen csinálja. Ő neki ez az akarata. Ő akarja azt, hogy vagy A-t, vagy B-t mondjunk. Ő akarja azt, hogy lezárhassa a bűn történelmét egy ítélettel. Ő neki ez az akarata. Ezért, és ebben a vonatkozásban megáll ez a mondat tökéletesen, akin akar, könyörül. Aki pedig akar, megkeményít. Igen, amikor az Isten azt látja, hogy egy ember nem késztethető, nem fogadja el a jót, akkor az Isten azt akarja, hogy ez legyen nyilvánvalóvá. Hogy ez az ítéletkor ne legyen kérdés, hogy de hát ennek az embernek annyi jó vonása is volt, hanem minden ember ámen tudjon mondani az Isten ítéletére. Hogy minden ember elismerhesse azt, hogy az Isten igazságosan és méltányosan ítéli meg az emberi életet. Tehát a predesztináció két szempontból is hasznos. Egyrészt reménység, örömhír azoknak, akik úgy döntenek, hogy válaszolnak az Isten hívására. Másrészt pedig tiszta helyzetet teremt az ítéletre, mindazok esetében, akik lehet, hogy úgy tűnnek, hogy válaszoltak, de akik a szívüket mégis megkeményítették. És mire még majd ez jön ki a folytatásból? Vannak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Hát, hogyha az Isten akarja így, teljesen logikus a folytatás, mondod azért nekem, miért fed hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellent. Hát, hogyha az Isten így akarja, ha az Isten akarta így, és így rendezte, hogy amikor késztetést kap a fáraó, és ellenáll, akkor nem szűnnek meg a késztetések, hanem további megkeresés jön, és ezzel megkeményíti a szívét. Hát akkor miért feddi meg a fáraót, amikor ezáltal az ő tervei valósultak meg? Mert minél nagyobb ellenállást tanúsított a fáraó, minél nagyobb volt a hadsereg, amellyel üldözte Izraelt, annál nyilvánvalóbb volt az Isten szabadítása. Miért fedd engem? Az ő akaratának kicsoda állhat ellent? Emberi nézőpont. Emberi nézőpont, sodródok az eseményekkel. Hát nem én tehetek arról, hogy ilyenné váltam. Hát az Isten miért tett engem ilyenné? Mit válaszol erre a kérdésre az apostol? Két ószövetségi idézettel válaszol, Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetének a 9. versével, és Jeremiás próféta könyve 18. fejezetének az első 6 verse gondolatával. Mind a két idézet egy képhez tartozik, a fazekas munkájához, a fazekas képéhez. A következőt mondja. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel. Ne azt gondoljuk, hogy az Isten keményít meg minket, és mi azért válunk keményé, mert az Isten nem adott nekünk elég kegyelmet. És aztán hivatkozunk arra, hogy hát Uram, te akartad így. Nem föltesz ezt a kérdést, hogy ki vagy te, hogy versengsz az Istennel? Ki vagy te, hogy ellenállsz az én jó akaratomnak? Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltál engem így? Pál szeretné helyére tenni a gondolkozásunkat. Az Isten, Isten. Mi pedig emberek vagyunk. Az Istennek van akarata a mi életünkre nézve, nekünk is van akaratunk a mi saját életünkre nézve, de abból terül ki, hogy az Istent Istenként fogadjuk el, hogy a saját akaratunkkal szemben az Isten terveit és akaratát elfogadjuk az életünkre vonatkoztatva. Az Istenhez való viszonyt kellene átgondolni az embernek. Mondd ilyet a cserépedény a fazekasnak, hogy miért csináltál engem így? Hát az agyag az engedelmeskedik a fazekas alakító munkájának, nem? Nem ezt kéne tenni inkább? Ahelyett, hogy az Istent vádolnánk, hogy te miért alakítottál így, hát én nem állhatok ellent a te akaratodnak, ahelyett gondolkozzunk el azon, hogy biztos, hogy ezt akarta az Isten a mi életünkben? Nem érhetjük tetten azokat a pontokat, ahol az Isten kegyelmével találkoztunk, de mi nem akartunk a kegyelemben járni? Kicsoda vagy te ember, hogy versengsz a készítőddel? Milyen helyzet ez? Ez az egyik kép. Tehát azt mondja, hogy a fazekas képéből gondoljuk át azt, hogy a fazék, a cserép az nem veszi a bátorságot magának, hogy perbe szálljon az alkotóval, a mesterrel, a fazekas mesterrel. Ez nem mondja azt, hogy miért alakítottál így, az hagyja magát formálni. Ez lenne a legegyszerűbb megoldás erre a problémára. Akkor az Isten terve minden ember életében jól végződne, mert üdvözülne. Mert az Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. De mivel az Isten úgy akarta, hogy mi ne robotok legyünk, ne gondolkozás, erkölcsi állásfoglalás nélküli lények legyünk, hanem gondolkodó, érző, akarattal és felelősséggel rendelkező lények, ezért az Isten nem veri keresztül az ő jó akaratát a mi életünkön. De mint fazekasnak van hatalma azt mondani, hogy én készítek belőled valamit. Ha te nem akarod is, hogy az üdvösség részese legyél, én azért felhasználom az életedet, mert én fazekas vagyok. Mert én az Isten vagyok, nekem van ehhez hatalmam. És amikor egy emberi élet eljut oda, hogy az Isten látja már, hogy hiába próbálkozik vele. Amikor az Isten megadta a lehetőséget az embernek, de az ember szembefordult vele. Akkor jön a másik kép, amit így mond, avagy nincs a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon? Érdemes elolvasni az eredeti helyet, Jeremiás könyve 18. fejezetének az első 6 versét. Azt mondja ott az apostol, hogy Jeremiásnak, hogy menjél le a fazekas házába, és én ott közlöm veled a beszédeimet. És lemegy a fazekas házába Jeremiás próféta, és azt látja, hogy a fazekas éppen korongozik. Egy edényt formál a korongon, de azt látja, hogy ahogy formálja az edényt, elromlik az agyag az ő kezében. A szöveg nem azt mondja, hogy elrontotta a fazekas az agyagot, hanem hogy elromlott az agyag a fazekas kezében. Nem hagyta az agyag, hogy azt a tervet kialakítsa, azt a tervezett edényt kialakítsa belőle a fazekas, amit ő kigondolt. És mit látott? Azt látta, hogy abban a pillanatban, amikor nyilvánvalóvá vált a fazekas számára, hogy nem lehet tovább nyújtani az agyagot, mert kiszakad, azonnal egy másik edényt csinált, olyat, amit még lehetett csinálni belőle. Ezt jelenti a predesztináció. Az Isten, mint fazekas mester veszi kezébe az életünket, és neki az a terve, hogy egy szép edényt készítsen, egy hasznos edényt készítsen. Mindegyikünk életével ez a terve. De érzi, miközben az anyagot alakítja, formája, érzi, hogy ebből az anyagból nem lehet ezt készíteni. Mert nem hagyja az anyag. Mert nem hagyja, hogy formálják. És akkor eldönti, hogy használatra való edényt készít, csak egy alacsonyabb rendűt. És ez az, amire mondja, hogy vannak egy házban olyan edények, amik tisztességre valók, és vannak olyanok, amik pedig tisztátalan dolgok tárolására valók. Mondjuk egy nagyon egyszerű paraszti példát. A fazekas csinálhat vázát, egy szép míves vázát, amiben virágot tarthatnak, meg csinálhat egy hamutartót is. Az agyag alakíthatósága dönti el, hogy mi fog belőle készülni. Az Isten tökéletes fazekas, tökéletes munkás, nem ő rontja el. Az ember nem hagyja, hogy kiformálja belőle. Tehát a predesztinációról én így összegezném a gondolatokat. Az Isten mindenkinek a számára készített üdvösséget, minden embernek nem elméleti lehetősége van pusztán, hanem valódi lehetőséget biztosított, hogy eljusson az üdvösségre. Az Isten azonban azt is tudta, hogy ezzel a lehetőséggel nem minden ember fog élni, és meg tudja különböztetni előre, hogy kik azok, akik úgy fognak viszonyulni, hogy élni tudnak vele, és kik azok, akik úgy fognak élni, hogy visszaélnek a kapott kegyelemmel. Az Isten azokra nézve egy tökéletes tervet készít, akiknek látja a készséget a szívében, és nem arra tekint, hogy miket cselekednek, hanem figyelembe veszi a körülményeket, figyelembe veszi a szükségleteiket, és egy tökéletes tervet alkot az ő számukra, amelyet célba érhetnek. Ha élnek azzal, amit az Isten látott előre, azzal a válaszadási lehetőséggel, ami az emberé. Akik felől pedig azt látta, hogy bárhogy fáradozik értük, megkeményítik a szívüket, azokra az Isten egy tervet készített, hogy az ő életüket hogyan fogja beépíteni a maga megváltási tervébe, hogyan fog az ő életüket, életükön keresztül mások javáért munkálkodni. Ebben nekik semmi dicsőségük nem lesz, mert nem együtt működtek az Istennel az ő akarata megvalósításában. Ők hozták a maguk döntéseit, meghozták a maguk döntéseit, következetesen döntöttek, vagy újra és újra döntöttek a rossz mellett, belekeményedtek ebbe a döntésbe, és az Isten az ő tudtuk és akaratuk nélkül a maga céljaira használja fel az életüket. A fáraó azt gondolta, hogy ő most megakadályozza bármi áron azt, hogy Izrael elhagyja Egyiptomot. Az Isten pedig azt gondolta, hogy nem baj, hogy ő ellenségeskedik, nem baj, hogy ő mindent megmozgat Izrael ellen, mert annál nyilvánvalóbb lesz Izrael szabadítása, és ezt a szabadítást, ezt a Biblia végig emlegeti. Ez egy akkora szabadítás volt, amire újra és újra visszahivatkozik a Biblia, hogy az Isten hatalmas kézzel, kinyújtott karral, erős kézzel hozta ki Izraelt Egyiptomból. Ez az isteni szabadításnak egy hatalmas nagy példájává vált. Hát ezért azért azt gondolom, hogy nem nagyon illeti dicséret a fáraót. Ebben személyes érdeme, ez az ő számára dicsőséget nem hoz. Inkább az Isten bölcsességét mutatja, hogy az Isten képes figyelemben meghagyni az embernek a szabadságot, és mégis képes a maga akaratát megvalósítani. Minden ember a maga személyes szabadsága szerint hoz döntéseket, mindenki kapott lehetőséget a döntésre, és az Isten mindenki választását tiszteletben tartja, és mégis képes arra, hogy a saját terveit megvalósítsa. Természetesen ez azt jelenti, hogy nem olyan egyszerű, rövid úton, ami akkor lehetne, hogyha az ember együtt működne vele folyamatosan. Sokszor felesleges kerülő utakat teszünk, amik végül javunkra fordulnak, miután rádöbbentünk az engedetlenségre. De meg lehetne spórolni bizonyos utakat. Hogyha az ember elfogadja, hogy ő csak cserép, hogy ő csak agyag, és elfogadja, hogy az Isten a fazekas, és nem nekem kell magamat kiformálni, nem nekem kell magamat megvalósítani, hanem az Isten fog engem kiformálni, hogy az a szeretet az én életemben is kialakuljon, ami az övében volt. Hogyan összegzi az apostol ezeket a gondolatokat? Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni, és hatalmát megismertetni kívánva, nagy türelemmel elszenvedte a harag edényeit, amelyek a veszedelemre készítettek. És hogy megismertesse az ő dicsősége gazdagságát, az irgalom edényeit, amelyeket előre elkészített a dicsőségre. Mit szólhatsz ellene? Mint egy azt mondja az apostol, hogy ember, aki azt mondott, hogy hát szép kis helyzet, amiben vagyunk, mi itt szenvedünk az életben, az Isten pedig közben formálgatja az életeket, és kicsit, akik durvábban fogalmaznak, azt mondja, hogy eljátszik, kísérletezik velünk. Azt mondja az apostol, ember, gondold meg, az Isten számára a bűn fájdalmat okoz. Az Isten minden embert szeret, a gonosz miatt is bánkódik. Ő senkinek a halálát nem kívánja. Az Isten minden emberi szenvedéssel együtt érez. Akkor most ki szenved jobban a történelem során? Az ember, aki él a történelemből egy kis szeletet, és nem minden gonoszsággal kerül kapcsolatba, csak a saját életében, amivel kapcsolatba kerül, vagy az Isten, aki minden gonoszságot lát, aki minden fájdalommal együtt érez, és aki ezt nem csak 30 évig, 50 évig, 70 évig, hanem az egész történelem során éli. Ha az Isten, aki együtt érez az emberrel, és együtt szenved az emberi történelemmel, ha az Isten úgy látja jónak, hogy így valósítja meg a szabadítás munkáját, ha az Isten így látta jónak az ítélethez elvezetni a történelmet, hogy kikristályosítja az emberi döntéseket, és ehhez szabadságot ad, és türelmet ad, és nem sújt le megelőlegezve, hanem kegyelmet ad megelőlegezve. Nem lesújt előre az ő ismerete alapján, és véget vet a történelmnek, hanem kegyelmet ad annak ellenére, hogy tudja, hogy a kegyelmével visszaélnek. Ha az Isten így látta jónak, és tudja, hogy miért látta így jónak, azért, mert így lehet megszüntetni végleg a bűnt. Ha az Isten így látta jónak, akkor ember, ne lázadj ellene. Akkor ne érezd magad áldozatnak ebben a nagy küzdelemben, és ne sajnáld magadat, hogy neked mennyit kell szenvedni. Hanem gondolj arra, hogy van egy fazekas, akinek van egy jó terve. És az igazi nagy kérdés az ember számára, hogy enged a fazekas érintéseinek, vagy nem enged. Az Isten így látta jónak, hogy elszenvedi, inkább elviseli türelemmel a lázadást, az engedetlenséget, azért, hogy megszüntethesse végleg. És buzgón munkálkodik, szeretettel munkálkodik minden emberért, hogy a jót elnyerhesse, hogy az örök életre vezethesse. Ha az Isten, aki sokkal inkább szenvedettől, ezt látta jónak, akkor fogadjuk el mi is ezt a helyzetet. Akkor legyünk türelmesek, és ne lázadozzunk ellene, hanem munkálkodjunk vele együtt. Nem hoztam el sajnos befejezésül, talán egyetlen egy gondolatot idéznék egy könyvből, fejből. A Nagyorvos lábnyomán című könyvben lehet olvasni egy kis történetet a fazekas munkájáról, vagy egy képet a fazekas munkájáról, és nagyon sokat mondó ez a kép, ezt szeretném így befejezésül az előadás lezárásaként idézni. A fazekas munkájának több folyamata van, több munka, részfolyamat van a munkájában. Az egyik folyamat az előkészítés folyamata, és abban ilyeneket mond, hogy veszi az agyagot, átgyurkodja, penedvesíti, pihenteti, széthasogatja, megtapodja. És amikor úgy látja, hogy már eléggé formálható, akkor elkezdi kiformálni. Olyanok vagyunk az Isten kezében, mint az agyag a fazekas kezében. Azért fontos ezt az előkészítő munkát megtenni, és ennek keretében megtapodni, hogy minden levegő kimenjen, és az égetésnél lerobbanjon szét a cserép. Amikor már formálhatónak tartja, akkor kezébe veszi, és elkezdi kiformálni az edényt. Miután kiformálta, azután kiteszi a napra megszáradni. Miután megszárította, beteszi a kemencébe, hogy kiégesse. És ezután van kész az edény. Ha valaki a Bibliát forgatja, akkor ismer ilyen kifejezéseket, hogy tűzbe visz az Isten, hogy megpróbáltatásokba enged bele. Azzal fejezi be ez a szerző ezt a képet, mi nem tudjuk elvégezni a fazekas munkáját. Ne próbálkozzunk meg ezzel. Én is hadd fejezem be ezzel a gondolattal. Az Isten, mint fazekas, eltervezte a jót. Nekünk csak elfogadnunk kell az ő érintéseit. Nekünk csak elfogadni kell azt, hogy most éppen pihentet, vagy most éppen megtapodás alatt vagyunk, vagy most éppen benedvesítenek, vagy most éppen formálnak bennünket, de bíznunk kell abban, hogy az Istennek van hatalma, és van elég bölcsessége, hogy a legjobbat tegye velünk. A végeredmény azon fordul meg, hogy az agyag mit enged meg a fazekasnak. Mennyire működik együtt a fazekassal? Mennyire engedi, hogy a fazekas alakítsa? Talán ez a fejezet a legnehezebb a római levélben. A gyűlöltem Ézsaut, szerettem Jákobot, akin akar, könyörül, akit akar, megkeményít kifejezések miatt. De azért remélem, hogy talán sikerült egy más nézőpontból átgondolni ezt a fejezetet. Kívánok mindenkinek jó gondolkozást és megértést.